Szép napot kívánok! Ez a Cégkassa Podcast a Garantika Hitelgarancia ZRT támogatásával. Olyan kérdésekről fogunk ebben a sorozatban beszélni, ami a kis és középvállalkozások számára nagyon fontos. Természetesen elsősorban a pénzről, a vállalkozások lehetőségeiről, a működés során szembesülő problémákról és azok megoldásáról. Első vendégünk ma Szabó István Attila, a Garantika Hitelgarancia ZRT elnök vezérigazgatója. Beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy milyen gazdasági környezetben működnek ma a vállalkozások, bár valószínűleg ők jobban érzik ezt, mint mi itt az asztalnál, de azért lehet egy kicsit kitekinteni arról, hogy a makrogazdaság az mit jelent számukra, hogyan lehet ezt őnek értékelni?
Igen, a gazdasági környezet az azért egy hálás téma, mert mindenkinek van róla véleménye, általában eléggé szélsőséges szokott lenni mindenki, vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz minden. Én javasolnám ezt a következő kis koordinátarendszert, amiben egy 5 tényezőre bontanám, és aztán értékeljük is, hogy melyik éppen hogy áll. Tehát szerintem, amit a gazdasági környezet értékelésénél fontos megvizsgálni, az a növekedés. Ugye az fontos róla erről tudni, hogy a GDP növekedés az egy utólagos mutató. Kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy egy kiránduláson vagy egy terepfutáson milyen gyorsan haladtunk a múltban. A következő második nagy témakör az a beruházások, ez pedig inkább egy előremutató mutató, persze a beruházásokat a múltban méri, de a beruházások által előállított túlteljesítmény az a jövőben fog megmutatkozni. Tehát ez egy picit, ez egy olyan ígéret, hogy majd milyen gyorsan fogunk haladni a terepen. Utána infláció, külker egyenleg és árfolyam, ugye ez pedig a sok-sok belső komplex folyamatnak az eredménye. Nagyjából ez a terepnek a nehézségi fokát mutatja, ha most már maradok ennél a kis butuska terepfutós példánál. Nyilvánvalóan ide tartozik még egyébként a kamatszint is, illetve az állami támogatásoknak, az állami beavatkozásnak a mértéke és rendszere. Tehát ezeket a tényezőket érdemes megnézni, és akkor, hogyha megengeded, akkor egyesével végigmegyek, ezeken elmondom a saját véleményemet. Ugye kezdjük akkor a növekedéssel. Ugye a 2020-as covidos gödörből 2021-22-re sikerült kimásszunk, majd a 23-as háborús gödör következett, és ebből éppen most kezdünk el kimászni. Hogyha a 24 első negyedéves GDP növekedési számokat nézzük, akkor ott már a naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,7-tel nőtt a GDP az előző év azonos időszakához képest, illetve az előző negyedévhez képest is 0,8%-kal emelkedett. Ami ezen belül szomorú, hogy az ipar teljesítménye az még mindig csökkenőben van, ugye 4,2%-kal csökkent, különösen a feldolgozóipari, ami 4,8%-kal, viszont vannak jó hírek, hogy az építőipar már nőtt 3%-kal, a mezőgazdaság is nőtt minimálisan 0,4%-kal, a szolgáltatások is pozitívan járultak hozzá a GDP növekedéshez. Azon belül a legnagyobb növekedést az információ, kommunikáció ágazatok hozták, de nőtt egyébként a szálláshely, tehát turizmus, vendéglátás, ingatlan ügyletek is. Ugye ez a termelési oldala a GDP-nek, a fogyasztási oldalt megnézve is jó híreket láttunk, tehát a háztartások tényleges fogyasztása már 3,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ha nagyon leegyszerűsítjük ugye a GDP növekedésnek a várható trendjét, akkor alapvetően a külföldi meg a belföldi kereslet változása, növekedése fog erre pozitívan hatni, úgyhogy gyakorlatilag ezt várjuk.
Mit lehet gondolni a külföldi növekedésről? KKV-król beszélünk, mennyire lesz nekik fontos az, hogy a külföldi növekedés hol tart, hogy lehet ezt nekik elmagyarázni?
Mindenképpen az lesz, tehát hogy Magyarország egy nagyon-nagyon nyitott gazdaság, ugye a gazdaság nyitottságát azt az export plusz import osztva GDP-vel szokták jellemezni, ez Magyarországon nagyjából 180%-os nagyságrend, tehát az export-import majdnem a kétszerese együttesen a GDP-nek. Szingapúr haladja ezt még talán megnyitottságban, ami azt jelenti, hogy a külföldi folyamatok, a külföldi országok, a nagy vevőinknek a gazdasági folyamatai nagyban hatnak ránk. Ugye itt nem kell nagyon bonyolult dolgokra gondolni, EU és azon belül is Németország. Tehát ha azt fogjuk látni, hogy Németországban indul fölfele a fogyasztás, meg azzal együtt a termelés is, akkor nálunk is ugye az értékláncokon keresztül ez meg fog jelenni, és ez meg fog jelenni az itthoni fogyasztásban is, hiszen ugye nálunk is nagyon-nagyon sok ember olyan nagy cégnél vagy kis cégnél dolgozik, aki a nemzetközi értékláncokba kapcsolódik be, tehát ott keresi meg azt a jövedelmet, amit
a nemzetközi értéklánc az egészen biztos, hogy kihatása van a te következő pontodra, az beruházásokra. Mit lehet tudni a beruházásokról?
Beruházásoknál, hát ez az, ahol nem állunk különösebben jó, hogyha értékelni kell, tehát visszalépve egyet, szerintem a növekedésbe kifele jövünk a gödörből, és kezd nagyon szép eredmény látszani. Beruházások, ugye azok miről szólnak? Ez a jövőbe vetett hit, valahol elosztva az óvatossággal. Ugye ez valami ilyesmi szám, tehát mennyire bízom abba, hogy a következő évek gazdasági környezete az kedvező lesz számomra, és mennyire félek különböző dolgoktól, mennyire próbálok óvatos lenni. A nemzetgazdasági beruházásoknak a teljesítménye az a utolsó negyed évben a szezonálisan kiigazított adatok szerint 9%-kal esett vissza az év, az előző év azonos időszakához képest, és az előző negyed évhez képest is még visszaesett. Ugye, tehát itt azt látjuk, hogy azok a folyamatok, amik az óvatossági momentumot fogják oldani, amik arra fogják sarkalni a KKV-kat, hogy a jövőben nagyobb forgalomra, nagyobb árbevételre, új, nagyobb megnövekedett termelési kibocsátásra felkészülve beruházzanak, ezek még itt nem indultak be.
Az infláció, ez egy érdekes kérdés, másfél évtizeden nem láttuk, aztán hirtelen ránk robbant. Mit lehet erről tudni?
Igen, tehát az én kis gazdasági értékelési koordinátorrendszeremben az infláció ugye a harmadik nagy blokk, ugye ez befolyásolja azt, hogy milyen környezetben, milyen nehéz terepen haladnak a cégek, a gazdaságnak a szereplői. Ugye itt 24 májusában a fogyasztói árak éves összevetésben 4%-kal emelkedtek, ugye azt tudni kell, az MNB-nek az inflációs célja az 3%, ugye plusz-minusz 1% tűrés határral, ez már a tűrés határ belül van. Nap mint nap jelennek meg cikkek, hogy most lement, fölment, újraéledezik. Én azt gondolom, hogy ez egy trend, egy tartósan normalizálódó trend, és most már azon a sávon belül vagyunk, ami egyébként a gazdaság működése szempontjából egy elfogadható sáv.
Az elmúlt évben egy évvel ezelőtt 24-25%-on fordultunk.
Így van, pontosan.
Jó, a vállalkozások számára valószínűleg a külker egyenleg az egy kicsit érdekesebb kérdés, bár hogyha az árfolyamról beszélünk, azt azért viszont mindenki érti. Még az a KKV is, aki maximum turistaként vesz részt a nemzetközi
kereskedelemben. Így van, pont az összefüggés a lényeg. Tehát a külker egyenleg az egy nagyon makro tudományos kifejezésnek tűnik, de erősen befolyásolja az árfolyamot, tehát nem mindegy, hogy mi a külker egyenlegünk. Ugye a jó hír, hogy most éppen pluszos, tehát szuficites a külker egyenleg, de sajnos nem túl jó hírek miatt. Tehát ugye amiatt, mert az importnak a volumen nagyobb mértékben csökkent, mint amennyire az exporté, tehát ez egy külker egyenleg és árfolyam szempontjából egyébként ez nem egy rossz pozíció. Látjuk is ugye az árfolyamon, tehát azért az elmúlt 6 hónapban egy relatív stabil, és tudom, hogy itt is nap mint nap olvastuk a sajtóban, hogy felment, lement, mélyponthoz közelít, de ez a 380 és 395 között sáv, ezt ha belegondolunk, akkor ennek a sávnak a közepétől, ez egy plusz-minusz 2%-os volatilitás. Szerintem ez az elmúlt 6 hónapra kitekintve nem rossz. Ugye az árfolyam stabilitás azért fontos a vállalkozásoknak, mert ha nem is exportpiacra termel, akkor is lehet, hogy van import alapanyaga, vagy lehet, hogy olyan terméket állít elő, vagy olyan termékhez állít elő részletséget, ami a végén euróban árazódik. Tehát mindenkire hatással van az árfolyam a nap végén, de ez azt gondolom, most már egy hogy magas vagy alacsony, ezt nem nekem kell értékelnem, de egy relatív stabil és kiszámítható sávban mozog. Még itt a kamatokat hadd említsem meg, ami szintén ugye hozzájárul ahhoz, vagy meghatározza azt, hogy mennyire könnyű haladni a gazdaságnak a rögös terepén. Ugye itt a különböző buborok, tehát a 1 hónapos, 3 hónapos, 12 napos bubor nagyjából flat, lapos 7% környékén van, az Euribor az 3,1% környékén van, tehát itt is ugye forintban egy lefele jövő trend van. Én azt gondolom, hogy a 7% közötti körüli bubor értékek még nem feltétlenül nagy barátai a hitelezésnek, de az irány az mindenképpen jó.
A lakossági oldalon ugye a lakáshitelek 6-7% környékén már elindulnak, a vállalkozások esetében voltak felmérések, amik azt mondták, hogy ilyen 5% környékén lehet már gondolkodni abban a vállalkozásnak, elsődlegesen valószínűleg a KKV-knak, akinek nem elérhető a devizahitel, az Euriborhoz kötött hitel. Ebben is különbség van egyébként a nagyvállalatok és a kisvállalatok között, tehát egyrészt a hitel formáját, egy devizahitel vagy forinthitel, illetve abban mennyire van különbség, hogy milyen hitelt igényelnek döntően a vállalkozások.
Mindenképpen van különbség, tehát hogy minél inkább kapcsolódik valaki a nemzetközi értékláncokba, annál inkább kitett ugye akár alapanyag, akár késztermék forgalom szempontjából ezeknek a piacoknak, és annál inkább ugye kitett az árfolyamnak is. Minél távolabb van ettől, annál inkább ugye egy forint alapú gazdálkodás folytat. A dolgok természeténél fogva általában nagyvállalatok, nagyon nagyvállalatok vannak sokkal közelebb a külföldi piacokhoz, és a kicsi, nagyon kicsi mikrovállalatok vannak a lehető legtávolabb. Ők azok, akik forintosak. Még meg akartam említeni ugye itt a gazdasági környezet értékelése kapcsán az én 5. ilyen nagy fontos kosaramat, ami meghatározza, ez pedig az állami támogatások, állami beavatkozásoknak
hát
a rendszere.
Ez valószínűleg itt a hiteleknél fog előjönni leginkább, legalábbis most.
Igen, de azért azt érdemes megemlíteni, hogy az EM, ugye amikor van egy gazdasági lassulás, az államnak van egy beavatkozási szándéka, kényszere, hajlandósága, akkor fontos azt megnézni, hogy ezt milyen területeken teszi, és azt gondolom az elmúlt egy évben egyébként azt láttuk, hogy akár a kamastopok rendszere, az ástopok rendszere, ugye az SKP termék, az MFB-nek a most kint lévő ginopos nullás hitele, akár az Exim-nek a baros hitele, az mindenképpen mutatja azt az állami gazdaságpolitikai szándékot, hogy az éppen nem túl jól teljesítő gazdaságon, ami nyilván hogy egy nemzetközi folyamat részeként adódott, próbál egyébként segíteni. Nyilván lehet egyesével értékelni ezeknek a beavatkozásoknak a hatékonyságát, amit szerintem fontos elmondani, és mindenki el is szokott mondani, hogy ezek hasznos intézkedések, szükséges intézkedések, de mindig ideiglenesek is, mi akkor is, ha adott esetben egy-egy ezek közül sokáig tart, célzottak, de alapvetően mindannyian abban reménykedünk, hogy előbb-utóbb, ahol csak lehet, a piaci folyamatok átveszik ugye itt az állami beavatkozásnak a helyét.
Hol lesz először helye annak, hogy a piac át tudjon lényegülni? Nagyon sokan azt mondják, hogy azt, hogy a cégek a mindennapi életüket fönntartsák, azt ők a piacról kell, hogy éljenek, hiszen a piacon értékesítenek, tehát akkor ebből a szempontból ez lehet az első pont. A másik oldal a gazdasági növekedéshez pedig ugye az előbb te is említetted, hogy beruházás kell, jövőkép kell. Valószínűleg abban lehet segíteni a vállalkozásokat, hogy ezeket a jövőképeket tegyék tisztába, tehát a beruházások felé kéne inkább irányítani majd egy normalizáló környezetben a támogatásokat. Mi a véleményed erről?
Így van, tehát már csak a szakmámból adódóan is ugye KKV-kkel foglalkozunk, és hitelezéssel foglalkozunk, hogy én is a önmagam szakmának a csapdájában vagyok, hogy csak erről tudok szinte beszélni. A KKV-k egyébként minden gazdaságban mindig az a szektor, akik valami fajta támogatásra, segítségre. A szorulnak nem biztos, hogy jó szó, inkább azt mondanám, újra fogalmaznám, megéri őket összgazdaság szempontjából, összársadalmi hasznosság szempontjából megéri őket támogatni egyébként és segíteni. Tehát ez pont azon területnek az egyike, ahol az állami beavatkozás mindig lehet intenzívebb és fennmaradhat tovább hosszabb ideig. A konkrét terület, ahol azt gondolom, hogy nagyjából most kezd majd változni a piac, az pedig a hitelezés, ugye megint nehezen is tudnék másról beszélni az én székemből, ahol iszonyatosan magas forintkamatokról jövünk lefele. Ahogy az előbb beszéltük, ugye van különbség a nagyvállalatok többnyire eurós finanszírozása és a kisvállalatok forint finanszírozása között. Mi történt? Pont a legkisebbeket bántotta leginkább ugye a forint finanszírozás. Erre születtek a piacon különböző megoldások, ugye leginkább az SKP terméknek a keretében. Tehát én itt számítok, a hitelpiacon számítok a következő nagy változásra.
A kis és középvállalkozások esetében el tudjuk-e különíteni azt, hogy ő beruházni akar, vagy likviditást, vagy forgóeszközben gondolkodik? Mennyire lehet ezt elkülöníteni? A nagyvállalatnál valószínűleg sokkal könnyebb, hiszen sokkal nagyobb léptékűek a beruházások.
Hát a kérdésed is sugallja, hogy nem mindig lehet egyébként elkülöníteni. Én szerintem érdemes egy picit a hitelpiacról is részletesebben beszélni, hogy hogyan néz ki a hitelezési környezet a vállalkozásoknak egyáltalán. Ugye van a keresleti oldal, te most ennek kapcsán tettél fel egy részben a választ is magában foglaló kérdés, hogy milyen típusú keresletek vannak, ugye nyilván itt folyó, forgó, revolver típusú hitelek, illetve beruházási hiteleket különítünk el. Ugye mi az, ami ezeket hajtja? A beruházásról az előbb beszéltünk, az teljesen egyértelmű. Tehát a beruházási hitelek keresletét az hajtja, hogyha én nagyon optimista vagyok a jövővel kapcsolatban, számítok forgalomnövekedésre, számítok arra, hogy be tudok lépni új piacokra, számítok arra, hogy új technológiákat tudok bevezetni, ugye ilyenkor ruházok be. A folyó, forgó és revolver típusú hitelfacilitásoknak a kereslete az már több faktoros, egyik nyilván a pénzforgás sebessége, és ezt láttuk a Covid alatt, amikor ugye kicsikét széttöredeztek a globális ellátási láncok, nem kaptam meg valami részegységet, nem tudtam emiatt elkészíteni a végterméket, emiatt nem is tudtam értékesíteni, és mondjuk egy 30-60 nap pénzforgás helyett átment 90-120-180-360 napos pénzforgási sebességbe a cég. Ugye ez finanszírozási igényt von maga után. Nem történt semmi, ugyanaz gyártom, csak lassabban gyártom, tovább áll a polcon, tovább fizetem hozzá a munkaerőt. Tehát ez mindenképpen befolyásolja egyébként. Nyilván forgalomnövekedés is befolyásolna önmagában. Ugye ez a keresleti oldal, amiről beszéltünk. A kínálati oldala az megint sok faktoros. Az első kérdés mindig egy hitelpiac, hogy rendelkezésre áll a bankszektorban a megfelelő likviditás. Magyarországon ezzel abszolút nincsen probléma. Szemben a 2008-as válság pillanatában fennálló hitelbetét arányal, amikor ugye több hitel volt kín a piacon, mint betét, tehát illikvid volt a bankszektor egésze. Most épp a fordítottja van, most nagyjából egyébként a hitelbetét arány az 77%. Tehát több a betét, több a likviditás, mint a kiadott hitel. Tehát pénz van, hitelezni lehet. A másik a kockázatvállalási hajlandóság. Nyilván ugye a kínálati oldalt ez nagyban befolyásolja. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól vizsgáztak a bankok ebben, itt mind a Covid, mind a háború alatt. Én azt gondolom, hogy ebben nem volt fennakadás. Nyilván itt a Garantika is ezért van itt, vagy ez a szerepe a piacon, hogy a potenciális kockázatvállalási problémákat, feszültségeket oldja. Ugye utána jönnek a kamatok, mint a kínálati oldalnak a komoly befolyásoló tényezője. Itt ugye azt láttuk, hogy a forint kamatok azok gyakorlatilag, amint belépnek ebbe a két számjegyű térbe, akkor ellehetetlenítik a hitelezést, ezért volt szükséges az állami beavatkozás. Az egy számjegyű térben már van élet, de igazi élet, ahogy te is mondtad, az 5% alatti kamatok esetén van. Ugye az euró terén nem volt ilyen probléma, tehát ezzel a 3,7 körüli aktuális euribor szintekkel relatív jól el vannak a vállalatok.
Ja, említettük ezt, hogy a beruházások felé volna észszerűen támogatást elvinni, viszont van egy nagyon fontos pontja ennek a dolognak. Az elmúlt években az a vállalkozások, nagyon szépen a kisvállalkozások is, a Széchenyi kártyán keresztül, amiről te is említetted, elég komolyan kaptak segítséget arra, hogy a mindennapi finanszírozásukat és a likviditásukat tudják segíteni. Az ő esetükben ezeknek a hitelkereteknek a megújítása, ez egyesek szerint ez nem számít új hitelnek, a másik fél pedig azt mondja, hogy igen, de ha viszont ott mondjuk, ha elmúlt évben lejáró hitelt kellett volna, és 10%-kal növekszik a kamat, amit fizetnék a vállalkozásnak, az lényegében falhoz megy abban a pillanatban az a vállalkozás. Tehát, hogy ebből a szempontból lehet az, hogy mégiscsak szükség van arra, hogy valamilyen szinten abba gondolkodjunk, hogy likviditási hiteleknél is fontos, hogy támogatottak maradjanak?
Persze, és megint visszalépnék kettőt, tehát hogyha megnézzük az MNB-nek a hitelezési statisztikáit, akkor azt látjuk, hogy nagyjából egy olyan 3-4 negyed éve egy relatív magas szinten, tehát egy mindenkori rekord szinten stagnál a vállalat hitelállomány. 12.000-12.500 milliárdos szint között van, és addig fölfele jött folyamatosan. Most pedig ott stagnál. Ugye ebből a nem szakavatott szemlélő azt szűrné ki, akkor nincs növekedés, nincs hitelezés. Hát dehogy nem. Folyamatosan vannak ugye lejáró hitelek, ahogy te is mondod, és nem mindegy, hogy a lejáró hiteleket egyébként milyen áron, milyen kamatszinten újítják meg. Az olyan típusú hitelek, amik a termelés folyamatába épülnek be, és egy adott áron lettek felvéve, és ahhoz lett megtervezve a termelés, illetve az árképzés, hogyha az most egy kétszeres, háromszoros, négyszeres áron megy vissza az a hitel a cégbe, hát akkor az a cég az nyilván működésképtelen lesz. Tehát ugyanak újra kell gondolni az egész működését. Tehát a kiváltások ilyen szempontból nagyon nagy része mindig az új hitelezésnek, tehát szerintem ilyen szempontból az új hitelezésnek a része, kérdésedre válaszolva, és ugye itt az NHP kifutások voltak a múltban, amik tömegesen jelentkeztek, és ilyen szempontból is nagy jelentősége volt ugye a Széchenyi programnak, hogy erre is fel lehetett használni.
És ezek a hitelkiváltások mennyiben járulhattak hozzá ahhoz, hogy a nem fizető adósoknak a helyzete, vagy az aránya, az töredéke annak, mint amiről már említettük a 2008-as válságot követően. Tehát, hogy az, hogy most volt lehetőség erre a váltásra, ez egészen más helyzetet okozott a piacon. Ez azért nemzetgazdaságilag is segítség, nem?
Persze, és ahogy mondod, ugye a bankszektornak az NPL rátája, ugye így hívják szaknyelven a nem teljesítő hiteleknek az arányát, az szinte egy normál gazdasági helyzetnek a szintjén van, és messze az összes szakember várakozása alatt. Ugyanezt látjuk a mi portfóliónkon is, tehát sokkal jobban sikerül, és ennek persze maximálisan az előfeltétele volt, illetve az előidézőzője volt az, hogy voltak olyan elérhető olcsó hitelek, amikkel a kifutó még olcsó, de ma csak drágán megújítható hiteleket ki tudták váltani.
Amikor korábban az NHP program elindult, akkor nem volt annyira fontos, önmagában hozott egy olyan hullámot, amely miatt a hiteleket föl tudták venni a vállalkozások. Viszont most itt a többszörös válság kapcsán azért előkerült a garantika, a garancia fontossága. De kicsit beszélgessünk már arról, hogy mi is ez a garancia, mert azon kívül, hogy én azt tudom, hogy ha megveszek egy terméket, akkor arra kapok garanciát, és akkor az azt mondja, hogy 3-6 hónapon belül visszavihetem, ez valószínűleg másképp működik a hitelezésben.
Teljesen, igen, teljesen másképp működik. Ugye a hitel garancia az gyakorlatilag az állami gazdaságpolitikai beavatkozásnak az egyik eszköze, alapvetően arra szolgál, hogy olyan vállalati ügyfelek, többnyire KKV-knak a hitelezhetőségét segítse, akik amúgy nehezen vagy nem jutnának hitelhez. Ugye miért fontos ez? Azzal kell kezdeni, nézzük csak a KKV-szektort. A KKV-szektor ugye a legtöbb gazdaságban, de magyar gazdaságban különösen fontos szereplőnek számít. Tehát azt ugye látjuk, hogy a cégek számossága alapján azoknak a 99%-a KKV. A foglalkoztatottaknak nagyjából körülbelül a kétharmadát foglalkoztatják. A GDP-nek hozzáadott értéknek nagyjából a felét állítják elő. Tehát ez mindannyiunk számára fontos, mert adott esetben lehet, hogy egy KKV a munkáltatónk, ott dolgozunk, lehet, hogy egy KKV tulajdonosai vagyunk, tehát abból van osztalékjövedelmünk, lehet, hogy egy olyan településen élünk, ahol a KKV-k adják a helyi adónak, a befizetett helyi adónak a nagy részét. Tehát az fontos érteni, hogy a KKV az nem másnak a problémája, hanem az a mi közös ügyünk. Tehát a KKV-kat segíteni, támogatni, az egy nagyon-nagyon fontos gazdaságpolitikai cél. A KKV-k alapvetően a vállalati szektornak a leginkább alul hitelezett szereplői. Minden egyes cégnek a szintjén ki lehet számolni egyébként, hogy mi egy optimális hitelezettségi szint, ahol az jól tud működni. Ugye minél több hitelt veszek, annál többet tudok beruházni, annál több forgóeszközt tudok tartani, viszont annál nagyobb lesz ugye ennek a költsége. Ennek van valahol egy optimuma, nyilván ez minden cégnél, minden iparágnál más. Ezt azért fontos elmondani, mert sokakban él az, hogy a hitel rossz. Nem, a hitel nem rossz, a hitel az jó, egy bizonyos szintig és bizonyos körülmények között. Na, hogyha ezt minden egyes cégnél meg lehet állapítani, hogy mi az elvárt, vagy az optimális hitelezettségi szint, akkor ezeknek az összege kiadja azt, hogy a gazdaságban egyébként mi az optimális hitelezettségi szint. És akkor idéznék itt egy érdekes statisztikát. Az EU27-ben az átlag, tehát az összes vállalati hitel elosztva a GDP-vel, ez olyan 34-35%. A visegrádi országokban ez a fele. 17-18%, vagy még annyi sem, most már csak 16%. Magyarországon is körülbelül ennyi. Ugye ez azt mutatja, és ugye EU27 átlagot mondtam, nem felső decilist vagy felső kvartist, hanem átlagot, az átlagnak a felénél vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a vállalati szektorunk alulhitelezett, azon belül is értelemszerűen minél lejjebb megyünk ebbe a piramisba, annál rosszabb képet látunk. A mikrovállalati szféra gyakorlatilag a leggyengébben ellátott hitelezés szempontjából. Miről szól a hitelgarancia? Egy mondatban válaszolva, hogy amikor a bank folyósít egy hitelt a vállalkozás számára, akkor mi készfizetőkezességet vállalunk ezért, illetve az összegnek egy részére, ez többnyire egyébként 80%, és amennyiben az ügyfél nem teljesít, akkor mi teljesítünk az ügyfél helyett. Ugye miért jó ez? Ügyfél szempontját nagyjából tisztáztuk, az ügyfél hozzájut olyan hitelhez, amihez nem jutna, vagy olyan ügyfél is hozzájut hitelhez, aki amúgy nem jutna hitelhez. Miért jó ez a közösség? Miért jó az az országnak, miért jó az a gazdaságnak, hiszen a KKV-k jobban fognak teljesíteni, segítünk eljutni nekik egy optimális hitelezettségi állapothoz. Miért jó ez a banknak? Ugye a bankokra nagyon komoly és szigorú tőke képzési szabályok vonatkoznak, és különböző tartalékolási szabályok. A banknak is jobb így, hiszen ugye nagyobb ügyfélkörrel tud bankolni, többet tud hitelezni. Adott esetben, ahol a garantikát használják, ott ők úgynevezett tőkesúly, könnyítést, enyhítést kapnak. És az téves az a feltételezés, hogy ezt a pénzt aztán ők hazaviszik, nem erről van szó, azt jelenti, hogy egységnyi tőkével ők több hitelt tudnak nyújtani ebben az országban, akár a lakosság, akár a vállalatok számára, tehát közvetetten is gyakorlatilag az általunk nyújtott kezesség, illetve garancia, az segíti a bankszektornak a hitelezési tevékenységét, nem csak az adott szektornál, ahova nyújtjuk azt a kezességet, hanem a kezesség egészében.
Kérdés az, hogy a garancia, akkor azt mondjuk, hogy a garancia intézmény átvállalja ezt a hitelt, de ez ugye nem azt jelenti, hogy ez egy kvázi kötelezettség, hogy én nekem most innentől kezdve könnyebb a dolgom, hanem itt azért ugyanúgy megvan a kockázat, és alapvetően az ügyfél ugyanazt a kockázatot futja. Tehát nem ingyen pénzt ad, meg nem egy karitatív egyesület a garancia intézmény.
Persze, hogy nem, sőt minden az előbb említett szereplők mindannyian részt vesznek ebbe az ügyletben, tehát a vállalkozás, aki felveszi a hitelt, neki ugyanúgy kell valamilyen típusú biztosítékot nyújtania, ugyanúgy vissza kell fizetnie a hitelt, és ugyanarra a behajtási tevékenységet kifizetésére számíthat a bankja részéről, hogyha nem fizet, mint hogyha amúgy nem fizetne. A bank ugye ugyanúgy fut kockázatot, hiszen, hogy mondtam, általában 80%-os a kezességnek a mértéke, tehát a banknak is ilyen szempontból van ebbe tét, neki ott van 20%. Tudni kell, hogy minden Magyarországon működő bank az egy reputábilis és prudens intézmény, tehát úgy senki nem hitelez, hogy ja, ha csak 20%, akkor nem számít. Ugyanúgy megnézik a garantikás ügyleteket, mint a nem garantikás ügyleteket. Tehát a banknak is van vesztenivalója. Aztán ott van garantikát, nekünk is van vesztenivalónk, ugye mégiscsak mi fizetjük ki a 80%-át, és természetesen ott van mögöttünk az állam is a viszontkezességgel, ő rájuk is esik egy veszteség részt, tehát ő nekik is fontos, hogy mi jól végezzük a munkánkat, meg a bank jól végezze a munkát, és a nap végén a KKV is jól végezze a munkát. Tehát ez egy olyan érdekszövetség, ahol mindenki azért dolgozik, hogy a KKV-nak jobb legyen, és azon keresztül mindenkinek jobb legyen.
Szabó István Attilának köszönjük szépen, hogy itt volt velünk a Cégkaszta podcastban, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, és várjuk önöket vissza a további részekben.